Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Ciben Ákos, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogy sikerült a nyitása a budapesti értéktőzsdén?
Itthon egy mínuszban kezdődött meg a kereskedés, 3/10 mínuszban van jelenleg a Bux Index, 134.703 ponton, és a forgalom pedig 1,3 milliárd forinton alakult. A vezető részvényeink közül pedig a döntő többségben csökkenés látható, habár a Magyar Telekom esetében ez inkább csak technikai jelleg, ugyanis a tegnapi nap volt, vagyis a mai nap történt meg a szelvényvágás. Itt egy 154 forintos osztalékot vágtak le a Telekom részvényeiről, és igaz, itt 118 forintos változás van, tehát inkább valójában emelkedett a Telekomnak az árfolyama, most 2432 forinton áll az árfolyam. A MOL gyors jelentést tett közzé a hajnali órákban, itt ennek egy gyengébb gyors jelentés előttet közé a hajnali órákban, ennek köszönhetően egy 3%-os mínuszban van jelenleg az árfolyam, 4030 forinton. A Richter egy minimális mínuszban, itt 12910 forinton áll az árfolyam, és az OTP tudja magát egyedül tartani, itt 3%-os pluszban, 42550 forinton áll jelenleg az árfolyam.
Tovább erősödik-e a forint?
Nem, a tegnapi nap folyamán megfordult a forintnak az erősödési trendje. Még az tegnap egy konferencián beszélt az MNB alelnöke Kurali Zoltán arról, hogy a forint jelentős erősödése bővítheti a monetáris politika mozgásterét, így akár már a június 23-án esedékes kamatdöntő ülésen és napirendre került a kamatvágás. Ennek köszönhetően itt a tegnapi késő esti, valamint a ma hajnali kereskedés során 357 forintig is gyengült a forint az euróval szemben. Most egy enyhe erősödés látszik, 356,3 forinton állunk az euróval szemben, és 304,4 forinton a dollárral szemben.
Köszönjük szépen, 9:50 újra ránézünk az árfolyamokra. Ciber Ákost, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén márciusban a hazai kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal haladta meg az előző évi forgalom adatait. Februárhoz képest is volt bővülés, csak nem 2%-os, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Szász Péter, Csipos Ildikó kérdezte.
Meglepően jó hónapot zárt a kiskereskedelem márciusban. Ugye azt eddig is láttuk már az elmúlt hónapokban, hogy van egy egyértelmű emelkedő trend a boltokban. Korábban inkább azt láttuk, hogy ez egy cikcakos, hol növekvő, hol csökkenő mozgás, de az utóbbi mondjuk 7-8 hónapban egyértelmű növekedést láttunk, és ehhez képest is kiugró a márciusi forgalom. 1,9%-kal nőtt az előző hónaphoz viszonyítva, ugye ez egy szezonálisan és naptárhatással kiigazított adat. Azt látjuk, hogy nyilvánvalóan hatni kezdtek a választás elé időzített pénzügyi transzferek, emelkedtek a bérek, ezek mind-mind sokat nyomtak a latba, de valószínűleg a húsvéti készülődés, a bevásárlás is hathatott erre az emelkedésre. Hogyha éves összevetésben nézzük, akkor van egy 8,2%-os szintén kiigazított emelkedés. Az élelmiszerek volumenbővülése 2,6%-kal még nem is annyira kiugró, de az üzemanyagoké az elképesztő, 20,6%-os. A KSH is megerősíti, hogy a jövedéki bevallásban szereplő adatok is ezt megerősítik. Viszont ez az óriási dinamika azért felveti annak a gyanúját, hogy az üzemanyag védett árhoz kapcsolódó különböző korlátozások nem zárnak tökéletesen. Tehát könnyen lehetséges, hogy sokan betárolnak jelentősebb mennyiséget az alacsonyabb áru üzemanyagból. És mindez ugye arra az időszakra tehető, amikor az ellátási kockázatok azért pontosabban az ezektől való félelem az erősebb volt. Tehát könnyen lehet, hogy ez is erőteljesen hajtotta ezt a márciusi kiskereskedelmi forgalmat. folyamat, azt pedig meglátjuk majd a következő hónapokban, hogy ez a dinamika kitart-e, bár azt azért én kétlem, hogy az elképesztő növekedéshez a következő hónapokban is ilyen lenne.
A nem élelmiszer kiskereskedelem forgalma az szintén tudott bővülni, és hogyha igen, akkor milyen mértékben?
Igen, a nem élelmiszereknél is láttunk egy elég jelentős 8,4%-os bővülést, illetve ide tartozik még az internetes kiskereskedelem, amely 10%-kal emelkedett. Ugye technikai okokból nyilvánvalóan ez egy nagyon keresett és kedvelt vásárlási forma, és ugye ez ebben az esetben a KSH által miért adott esetben magyar kiskereskedelmi egységek forgalmát takarja, ugyanis korábban arról lehetett hallani, hogy a különböző távol-keleti beszerzéseket kevésbé látja a statisztika.
Szász Pétert, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Míg az elmúlt éveket csökkenő és kifejezetten alacsony lakásépítési szám jellemezte, addig a negyedik negyedéves stagnálás után 2026 első negyedévében több mint 4%-kal nőtt a lakásépítések száma, értékelte a Központi Statisztikai Hivatal adatait a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor, Csipos Ildikó kérdezte.
Az első negyedévben 4,3%-kal nőtt a lakásépítések száma. Ugye ez nem egy nagyon nagy növekedés, de hát az elmúlt években abszolút nem szoktunk hozzá, hogy egyáltalán bármilyen növekedés legyen a lakásépítések számát tekintve. Inkább csökkenés volt, vagy ugye az előző negyedévben stagnálás. Persze ez a 4,3%, ez azért még messze van attól az optimális növekedéstől, ami ahhoz kéne, hogy egy ilyen évi 30 ezer lakást elérjünk. Hát ez egy ilyen 100-150%-os növekedésre lenne szükség a tavalyi szinthez képest. Ami biztató, az a kiadott lakásépítési engedélyek számának növekedése, ez 64%-os bővülés mutatott az első negyedében az előző év azonos időszakához képest. Persze meglátjuk, hogy ebből ténylegesen mennyi lakás készül el. Ugye azért az elmúlt években láttunk arra példát, hogy a kettő között nem volt annyira szoros a kapcsolat, tehát volt, hogy sokkal több volt az építési engedély, volt, hogy sokkal több volt a lakás, nem létezik-e között azért ilyen egy-egy arányú megfeleltetés.
Mi járult hozzá ahhoz, hogy azért most már történt egy kis elmozdulás, ugye valamivel több mint 4% felett nőtt a lakásépítések száma, a lakásépítési engedélyek száma pedig ugye jelentősen megugrott, ahogy említettük, 64%-kal.
Több tényező járult hozzá, talán a legfontosabbnak a kamatkörnyezetet mondanám. Itt néhány éve még két számjegyű alapkamatok voltak, 18% is volt az effektív irányadó ráta egy jó pár hónapig. Most ugye egy 6% fölötti alapkamatról beszélünk. Ez azért még mindig nem alacsony, de már nem annyira magas szint. Ugye nyilván egy két számjegyű alapkamatnál sem a háztartások, sem a fejlesztők nem fognak rohanni a hitelekért. Ez pedig ugye gátja lehet a fejlesztéseknek, akár azt a családok, akár a fejlesztő cégekre végzik. Ugye a gazdasági növekedés nem túl nagy, de azért a bérekre elértéke növekszik elég erőteljesen most. Ez azért a keresletet tudja segíteni, hát ez hozzájárul szintén a növekedéshez. Az otthon start is már talán valamennyire hozzájárulhatott, de hát itt még azért egy első negyedévről beszélünk, és ugye tavaly ezt a második fél év elején jelentették be, tehát itt még azért ez valószínűleg nem egy tömeges hozzájárulás, hogy az lakások felépüléséhez idő kell. Ami viszont probléma, és a jövőben talán még nagyobb probléma lehet, az az új lakások magas ára. Itt azért lehet ez a jövőben még nagyobb probléma, mert ugye ne felejtsük el, hogy az iráni háború megnövelte az energiaárakat. Nem látjuk, hogy ez mennyire lesz tartós vagy nem tartós. Ez viszont meg fog jelenni az építőanyagok árában is, tehát ez tovább drágíthatja az építkezéseket.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy még lehet módosítani az SZIA tervezeteken. Természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal több mint 5,5 millió adózónak készíti el a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. A dokumentumok módosítására május 20-áig van lehetőség, minden beérkező adatot lehet módosítani, aktualizálni, mondta az Inforádiónak a NAV kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilviát Sipos Ildikó kérdezte.
Előfordulhat, hogy olyan adat szerepel a tervezetben, amivel a magánszemély nem ért egyet, és érvényes bevallásá válik mindenképpen május 20-án, de ezért szoktuk elmondani többször, hogy mindenképp mindenki nézze át a bevallási tervezetét azért, hogy abban minden adat szerepelem, benne vannak a kedvezmények, benne vannak a jövedelmek, és az, hogy a jövedelmek helyesen szerepelnek. A NAV ugyanis azokat az adatokat tölti be a bevallásba, aki ugye megnyitotta már a bevallási tervezetét, azt látja, hogy előre ki van töltve. De a NAV abból dolgozik, amilyen adat hozzá is oda kerül. Ugye a munkáltatóktól, kifizetőktől, befektetési szolgáltatóktól jönnek ezek az adatok. Hibák mindig előfordulnak. Lehet, hogy a munkáltató, a kifizető rosszul tölti ki a bevallást. Nálunk vagy hozzánk az ügyfélszolgálatra a legtöbb visszajelzés, az a legegyszerűbben ellenőrizhető, az általában az szokott lenni, hogy rosszul van beixelve, ugye a magánszemély neme, ugye férfi vagy nő, és az sokszor fordítva szokott szerepelni. Ezt azért általában mindenki észreveszi, hogy az úgy nem stimmel. Mindent lehet javítani, a javítást pedig úgy lehet megcsinálni, akinek van DÁP, vagy ügyfélkapu pluszos elérhetősége, megnyitja a tervezetet az ELSZIA felületén, és a módosításra kell kattintani, arra rákattintva azok az adatok, amik előre ki vannak töltve, azok módosíthatóak.
Rádiónkhoz érkezett olyan visszajelzés, hogy valaki a befektetési szolgáltatójától kapott olyan adatot az SZIA bevallás tervezetben, ami az álláspontja szerint nem jó adat. Ilyen esetben is lehet módosítani, tehát minden adatot lehet módosítani?
Természetesen minden adatot lehet módosítani, és fontos is az, hogy mindenki megnézze a tervezetét, ellenőrizze, hogy az adatok jól szerepelnek benne, ugyanis az mindenkinek valójában a saját felelőssége, hiszen önadózás van, hogy jól van kitöltve a bevallása, az május 20-án nem mindegy, hogy hogy válik érvényes bevallásá. Hiszen a revizorok, ha esetlegesen kijelölnek valakit ellenőrzésre, akkor mindig a valódi adatokat nézik, ami ténylegesen a valóságban is megtörtént. Ezért az, aki észrevette, hogy ott a befektetési szolgáltató valószínűleg hibás adatot szolgáltatott, pont ezt kell csinálni, ez a tudatos adózói magatartás.
Nem az a megoldás, hogy a befektetési szolgáltatónak jelzi azt, hogy nem jó adatot közölt, tehát hogy a szolgáltatótól kér korrekciót?
Lehet jelezni a befektetési szolgáltatónak is, de a bevallásnál nem ez a módszer, mert a bevallás az ugye a magánszemély bevallása, tehát azt mindenképpen neki kell kijavítania. Az még elképzelhető, hogy ugye a befektetési szolgáltató is elküldte az adatot, a NAV azt feldolgozta, ez került be a bevallási tervezetbe, és az is elképzelhető, hogy azóta a befektetési szolgáltató is észrevette, hogy hiba történt, vagy ő valamit elrontott, és már javította, és módosította a korábbi adatszolgáltatását, csak ezt már ilyenkor a bevallási tervezetben a NAV nem tudja kicserélni, úgyhogy ez a magánszemélynek a dolga és felelőssége.
Linzmeier Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint idén márciusban több mint 121 milliárd forint volt az új személyi hitelszerződések összege, ami csaknem 34%-kal több, mint a tavaly márciusi közel 91 milliárd forintos kihelyezés. A bank 360 pénzügyi szakújságírója azt mondta, hogy a jegybanki adat szerint 20 évre visszamenően még sohasem volt ilyen magas a személyi hitelek egy hónapon belül megkötött új szerződéseinek összege, mint idén márciusban. Vrazsovics Ritát Sipos Ildikó kérdezte.
Valóban 2026 márciusában több mint 120 milliárd forintra kötöttek szerződést a magyar háztartások, ami a személyi kölcsönöket illeti, ami a tavaly márciusi eredményt több mint 30%-kal haladja meg. Tavaly márciusban egyébként 90 milliárd forint körül volt ez a összeg, úgyhogy folytatódott az a jelentős bővülés, ami egyébként már a tavalyi évre is jellemző volt, hogy egyre többen vesznek fel személykölcsönt, illetve még ami fontos, hogy nem csak, hogy többen vesznek fel személykölcsönt, hanem egyre nagyobb hitelösszeget is választanak. Jelentősen megemelkedett az átlagos hitelösszeg is, ami egy szerződésre vonatkozik.
Ez konkrétan mit jelent? Tehát mennyi mondjuk az átlagos hitelösszeg most már?
Most márciusban már meghaladta 3,6 millió forintot.
A szerződések darabszámában mit jelent ez az emelkedés?
A szerződések számáról azt lehet elmondani, hogy most márciusban valamivel több mint 33 ezer szerződést kötöttek a magyar háztartások. Ennél volt már egyébként magasabb szám, például tavaly nyár közepén a 36 ezeret is meghaladta már a szerződésszám, tehát a szerződésszám tekintetében nem vagyunk a csúcson még, de azt lehet mondani, hogy az előző évhez képest itt is jelentős volt a bővülés.
Az elemzésük szerint a babaváró és a munkás hitel is tudott bővülni. Babaváró hitelből hány milliárd forint került az adósokhoz márciusban új hitelként, és a munkás hitel esetében mekkora volt a folyósítás összege?
Így van, mindkét államilag támogatott konstrukciónál bővülés történt. A babaváró hitelből 23 milliárd forintot vettek föl a fiatal házaspárok, illetve a munkás hitelnél meghaladta 11 milliárd forintot a felvett hitelösszeg.
Rajzsovics Ritát, a Bank 360 pénzügyi szakújságíróját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonát Ciber Ákos, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi történt az elmúlt bő 20 percben a budapesti értéktőzsdén?
Tovább folytatódott a csökkenés a hazai értéktőzsdén. A BUX Index jelenleg 133.693 ponton áll, ami egy 1,1%-os csökkenést jelent a tegnapi záróárhoz képest, a forgalom pedig most már 2,6 milliárd forinton áll. A vezető részvények közül pedig most már szinte mindegyik csökkenés mutat, kivéve a Magyar Telekom. A Telekom az 2426 forinton áll. A MOL az továbbra is csökken, mínusz 3,23%-kal, 4018 forinton. Az OTP a korábbi emelkedésből most már csökkenésbe fordult, tehát itt egy mínusz 1%-os csökkenés látható, 42.000 forinton áll az árfolyam. A Richter pedig egy minimális mértékben tovább csökkent, most már egy 0,5%-os mínuszban van, 12.890 forinton.
Forint árfolyama hogyan alakul?
A forint nagyjából változatlan szinten maradt a legutóbbi bejelentkezésemhez képest, mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az euró-forint árfolyam az 356,2 forinton áll jelenleg, a forint-dollár pedig 304,4 forinton.
Köszönjük szépen, Ciber Ákost, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.